Köszöntöm a hallgatókat! Ez a helyzet az Azonnali Közéleti Podcastja. Én Galavics Patrik vagyok. Ezen a héten pedig a járványveszély miatt Csonkán a hagyományos felvonulás nélkül megtartott Pride-ról lesz szó. A leglátványosabb eseménye ugyan elmarad, de a Pride és az LMBTQ emberek mellett kiállók így is felkorbácsolták az indulatokat. A Baranyi Krisztina vezette 9. kerületi polgármesteri hivatalról az Aryan Greens nevű fradista ultracsoport szedte le az oda erre a hétre kitűzött szivárványos zászlót. A Mi Hazánk alelnöke, Novák előtt pedig a fővárosi városháza homlokzatáról dobott le egy ugyanilyet.
Fel a győzelemre, elég volt a homoszexuális provokációból és a homoszexuális propagandáról.
Majd a rendőri intézkedés közben elfutott vele.
Ide leesett. És ezzel elszaladtam.
Később aztán a 11. kerületi önkormányzat előtt felhúzott lobogót is eltávolította. Azóta a rendőrség rabosította Novákot, és házkutatást is tartottak nála. Miért zavarja ennyire a Mi Hazánkat a Pride és az LMBTQ emberek? Elfogadóbb lett a magyar társadalom a melegekkel szemben az elmúlt években? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a helyzetben Dúró Dórával, a Mi Hazánk elnök helyettesével, és Dombos Tamással, a Háttértársaság ügyvivőjével. Szó lesz úgynevezett meleg és keresztény propagandáról.
Mi az, hogy propaganda? Tehát, hogy amikor ő mondjuk azt mondja, hogy ön egy keresztény értékeket képvisel, akkor most keresztény propagandát folytat?
Igen, én vállalom, így van. Én propagálom a családot, propagálom a kereszténységet, szerintem ez egy érték.
Iskolai érzékenyítésről.
Dúró Dóra szerint ennyi se, a 0,001% az iskolai időnek se fordítódjon arra, hogy beszéljünk a szexualitásnak ezen a vetületéről.
Reparatív terápiáról, szivárványos szentkoronáról és politikáról. Nem kerültük a kényes témákat.
Hát egy köztörvényes bűnözőről van szó, Torockai Lászlóról.
Tényleg nem. Jöjjön tehát Dúró Dóra és Dombos Tamás.
Azt szokták önök mondani a Mi Hazánknál, hogy önök a normalitás pártján állnak. Ami nekem erről a kijelentésről mindig eszembe jut, az az, hogy igazából ebben már az van benne, hogy aki nem heteroszexuális, az eleve úgy rossz valamiért, és azon változtatni kellene. De alapvetően rossz nem heteroszexuálisnak lenni önök szerint?
Mi alapvetően a társadalmi rendről beszélünk, és arról, hogy a család fogalmát például nem szabad megkérdőjelezni, vagy kiüresíteni, vagy lerombolni, hiszen arra épül fel maga a társadalom, maga a nemzet, és ezért mi szeretnénk megvédeni a családot, mint értéket, és szeretnénk ezt az értéket a politika és a közbeszéd középpontjába állítani. Sokkal inkább kellene a közbeszédnek szerintünk arról folyni, hogy hogyan tudjuk segíteni a családokat, mert hogy még mindig kevés gyermek születik Magyarországon, hiába javulnak kismértékben a demográfiai mutatók, a magyarságnak ez a legnagyobb problémája, hogy nem születik elég magyar gyermek, és így minden egyéb szakpolitikai intézkedés is semmivé válik, hiszen kinek próbálunk gazdasági intézkedéseket hozni, oktatáspolitikát fejleszteni, hogyha nem éppen a jövő generációjának.
Az LMBTQ közösségen múlik ennyire, hogy a demográfiai fordulat az nem valósul meg, amit a kormány is szeretne a családvédelmi akciótervvel, meg a különböző intézkedéseivel?
Részben igen, hiszen a homoszexualitásnak a terjedése vagy terjesztése az hozzájárul ehhez. Nyilván kisebb mértékben, mint mondjuk a kormánynak a még mindig elégtelen családpolitikai intézkedései. Ugyanakkor az a legfőbb probléma, hogy ilyenkor egy egész hónapon keresztül szinte Magyarországon a csapból is ez folyik, holott éppen egyébként augusztusban van a szoptatásnak a világnapja is, vagy a világ hónapja, arról sokkal kevesebbet lehet hallani, hogy ez milyen jótékony hatással van mind a gyermekre, mind az édesanyára, sokkal inkább lehetne az ilyen beszélgetéseknek a középpontjába állítani azoknak az anyáknak az elismerését, akik vállalják, hogy anyatejjel táplálják a gyermeküket.
Dombos Tamás, hol látja a felelősséget ebben, hogy a demográfiai fordulat nem valósul meg, akár mondjuk így a háttértársaságnak a programjai, meg a Pride alapján?
Ugye nem attól lesz kevesebb gyerek Magyarországon, mert az azonos nemű párokat, vagy a transznemű embereket elfogadjuk, vagy nem elfogadjuk. Azokban az országokban, ahol a LMBTQ jogok leginkább tiszteletben vannak tartva, a legjobb demográfiai mutatók vannak, gondolok itt akár skandináv országokra, vagy Franciaországra, Hollandiára. Ezek olyan országok, ahol elfogadták azt, hogy a családok sokszínűek, hogy sokszínű formában lehet gyermeket nevelni, nem csak az a jó család, ahol egy anya és egy apa neveli a vér szerint szerinti gyermekeit, lehetnek olyan családok, amelyek örökbefogadáson alapulnak, ahol egy szülő neveli csak a gyermeket, vagy olyan családok, ahol két azonos nemű szülő neveli a gyermeket. Mi nem aláásni, kiüresíteni szeretnénk a család fogalmát, hanem megmutatni azt, hogy családok nagyon sokfélék vannak, és ezek közül nincsenek értékesebb és kevésbé értékes családok. A gyermeket vállaló azonos nemű párok ugyanolyan értékes családot képviselnek, mint azok a családok, ahol két külön nemű szülő neveli a gyermekeket. Szerintem, ha valaki a demográfiai probléma iránt aggódik, akkor olyan jogszabályokat kellene hoznia, amely minden olyan család számára, vagy pár számára, aki szeretne gyermeket vállalni és arra alkalmas, ezt lehetővé tennék. Ehhez képest Magyarországon kifejezetten korlátozzák a jogszabályok az azonos nemű párok gyermekvállalását. Gondolok itt akár az örökbefogadásra, akár a mesterséges megtermékenyítésre, vagy az úgynevezett társszülőségre. Tehát, hogyha tényleg a demográfiai probléma lenne itt a fókuszban, akkor éppen, hogy olyan jogszabályokra lenne szükség, amely minden magyar állampolgárnak, minden Magyarországon élő személynek, így az azonos nemű pároknak is biztosítaná a gyermekvállalás lehetőségét.
Ehhez azért fontos hozzátenni azt, hogy egyrészt a Mi Hazánk mozgalomnak meggyőződése, hogy nagyon helyes, hogy a gyermekvállalás nem biztosított azonos nemű pároknak Magyarországon, és reméljük, hogy ez így is fog maradni.
Miért?
Azért, mert például Tárkányi Ákos, aki a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének munkatársa volt, jelenleg a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, is hivatkozik egy olyan vizsgálatra, amely gyermekelhelyezési perek kapcsán homoszexuális és heteroszexuális ügyfeleket hasonlított össze, és itt ebből világosan megmutatható, hogy a homoszexuálisok esetében jóval gyakoribb volt a gyermekbántalmazás és a gyermekek homoszexuális orientációja, közöttük jóval több volt a problematikus személyiség. Leszbikus szülők gyermekeit vizsgálva jóval gyakoribb volt köztük a bizonytalan nemi identitású, és egy vizsgálat eredménye szerint a homoszexuálisok családja gyakrabban volt sérült, tehát volt benne válás, árvaság vagy nevelőszülőnek kellett szerepet vállalni, és szüleik között nagyobb volt a törvénnyel összeütközésbe kerülők aránya. De hogyha azt nézzük meg, hogy magukat a homoszexuálisokat vizsgáló tanulmányból mi az, ami világossá vált, szintén Tárkány Ákos kutatás alapján, akkor látjuk azt, hogy egy 10 éves homoszexuálisokat vizsgáló tanulmány eredményei szerint közöttük 9-szer olyan gyakori volt az alkohol, és 19-szer olyan gyakori volt a kokain rendszeres fogyasztása, és 1,5-szer olyan gyakori volt az öngyilkossági kísérlet, mint a magukat nem homoszexuálisoknak valló fiatalok között. Tehát ezek olyan vizsgálatok, olyan empirikus eredmények, amelyek rámutatnak és világossá teszik azt, amit egyébként intuitíve egy családvédő ember az érez is, hogy nem normális, hogy azonos nemű párok neveljenek gyermeket.
De tisztázok, Tárkány Ákos semmilyen ilyen témájú kutatást nem végzett. Ő olyan más országban megjelent, megkérdőjelezhető tudományos megalapozottságú kutatásokra hivatkozik. Nyilván ki lehet választani olyan sok esetben egyházhoz vagy más konzervatív körhöz köthető egyetemeken vagy folyóiratokban megjelent cikkeket, amelyek az alapvető tudományos kritériumoknak nem felelnek meg. Tehát nem olyan kutatásokról van itt szó, amelyek amelyek a mintavételre, az elfogulatlanságra épülnek. Ezekkel a kutatásokkal szemben az Amerikai Pszichológiai Társaság, az Amerikai Pszichiátriai Társaság, az Amerikai Gyermekorvosok Társasága rendszeresen folytat valóban tudományos megalapozottságú kutatásokat több ezer érintett fiatal bevonásával, amelyek azt találják, hogy az azonos nemű kapcsolatokban felnövekvő gyermekeket semmilyen hátrány nem éri. Nem lesznek nagyobb arányban melegek, nem lesznek nagyobb arányban a nem identitással kapcsolatos problémáik, nem lesz nehezebb nekik beilleszkedni, nem lesz rosszabb az iskolai beilleszkedésük, vagy az iskolai teljesítményük. Az való igaz, hogy a 10 éves LMBTQ fiatalok számos olyan kockázatnak vannak kitéve, lehet itt alkoholra, drogra, vagy másra gondolni, ami viszont nem abból következik, hogy ők melegek, hanem abból, hogy egy olyan társadalmi közegben növekednek fel, ahol az az identitás, ami nekik van, ahogyan ők azonosulnak, aminek magukat tartják, az megbélyegzés alatt van. Folyamatosan azzal küzdenek, hogy bemennek reggel az iskolában, és az iskolatársai, a pedagógusok azt mondják, hogy az, akik ők, az elfogadhatatlan, nem normális, valami furcsa, deviáns, és amiatt, hogy ezzel a társadalmi közeggel találkoznak, kénytelenek olyan eszközökhöz fordulni, hogy erről elvonják valahogy a saját figyelmüket. Természetesen szerintünk is fontos, hogy beszéljünk alkohol vagy droghasználatról az LMBTQ fiatalok körében, de ehhez leginkább az járul hozzá, hogyha növekszik a társadalmi elfogadottság, elsősorban a családban és az iskolában, és ezt követően lehet majd arról beszélni 15-20 év múlva, amikor ezek a negatív társadalmi folyamatok megváltoznak, hogy tényleg lenne itt bármilyen hátránya egyébként.
Az Duró Dóra közben itt nagyon csóválta a fejét, és úgy érzem, hogy nem ért egyet Dombos Tamással abban, hogy miért lesznek droghasználók az LMBTQ-i fiatalok. Miért?
Szeretnék még akkor Falus Andrásra is hivatkozni, aki semmilyen egyházhoz nem kötődik, viszont egy akadémikus, genetikus, aki szintén nyilatkozott a homoszexualitásról a Minden Tudás Egyetemén, és azt mondta, idézem, hogy vannak a homoszexualitásra hajlamosító gének, ezek léte ma már egyértelműen bizonyított, vannak emellett nem öröklődő hatások, például a környezet vagy a családi hatások, melyek jelentősen hatnak a homoszexualitás kifejeződésére. Ugyanazt lehet tehát mondani, mint szinte minden más tulajdonság esetén, a genetikai háttér megléte fokozott hajlamot és nem végzetet jelent. És Böjte Csaba is többször több olyan esetről is beszámolt a saját tapasztalatai alapján, amikor fiatalok 10 éves korukban azt gondolták magukról, hogy ők homoszexuálisok, azonban kiderült, hogy ennek az oka például csak az, hogy sikertelenek voltak, vagy volt egy rossz élményük a másik nemmel folytatott próbálkozásaik során, és ezért fordultak e felé. Szerintem, és a Mi Hazánk mozgalom szerint egy normális párkapcsolatot, a házasságot, a gyermekvállalást nem szabad kitenni ilyen természetellenes hatásoknak. Az pedig, hogy mennyire nagy elnyomásban élnek itt, meg megbélyegzésben ezek a homoszexuálisok, amire itt szintén hivatkozott az előbb. Azért azt szeretném elmondani, és arra felhívni a figyelmet, hogy a Pride vonuláshoz 36 nagykövetség csatlakozott Magyarországon, és több mint 1000 cég állt ki, több mint 100 nagyvállalat vezetője arccal, névvel vállalta, hogy támogatja ezt a rendezvényt, amit szerintünk egyébként be kellene tiltani. Nem tudok a magyarság életében olyan rendezvényt mondani, amely ekkora támogatást bírna maga mellett a cégvezetők, a nagykövetségek vezető munkáltatók
részéről. Talán itt ebben az a másik kérdés, hogy oké, a cégvezetők, meg nagykövetek, meg nem tudom, de ez egy olyan felső szint, amivel a hétköznapokban nem feltétlenül találkoznak az emberek, és lehet, hogy egyébként pedig a hétköznapjaikban, amikor nem nagykövetekkel találkoznak, akkor lehet, hogy az iskolában nem azzal találkoznak. Én most pont nemrégiben egy cikket írtam a balettintézeti visszaélésekről, 20-25 éves esetekről van szó, és azért azt gondoljuk, hogy kicsit sztereotípia, de aztán kiderült a cikk írása közben, hogy ez a sztereotípia végül is igaz, hogy azért ott a táncosok között felülreprezentáltak a homoszexuálisok, és még azt gondoljuk, hogy ez a közeg egyébként elfogadóbb, és valószínűleg tényleg elfogadóbb, de még ott is volt olyan, aki arra panaszkodott, hogy az első napon, amikor megszólalt az iskolában, 10-11 éves volt, az egyik osztálytársa egyből kipécézte, és Buzi Bélának kezdte el hívni. Tehát, hogy inkább talán igen, van egy ilyen kiállás a multik részéről, meg nem tudom, ami sok esetben egyébként, és nem csak a Pride-dal kapcsolatban, de egy erős képmutatás sokszor, de közben meg a lehet, hogy a hétköznapi tapasztalata ezeknek az embereknek nem az, hogy őket elfogadják.
De ezt ugyanúgy elmondhatjuk, elnézést, és akkor utána. Ezt ugyanúgy elmondhatjuk, aki túlsúlyos, őt meg azért szekálják, aki alacsony, őt azért szekálják, akinek furcsa színű a haja, őt meg azért szekálják. Tehát az, hogy most kit szekálnak, szerintem mindenkit szekálnak valamiért gyerekkorában, vagy 10 éves korában. Ez egy életkori sajátosság a gyerekek körében, hogy szekálják egymást. Tehát ez ugyanúgy jellemző, és más gyerekek is elszenvedik ezt.
Hát sok minden elhangzott. Ugye kezdve azzal, hogy természetes vagy természetellenes, semmi természetellenes nincs a homoszexualitásban, az állatvilágban ugyanúgy megfordul az azonos nemű egyedek közötti szexuális kapcsolat, mint ahogy az emberek között is megfordul. Önmagában persze ebből semmi nem következik. De azt mondani rá, hogy ez természetellenes lenne, nem lehet. Ugyanúgy nem lehet azt mondani rá, hogy abnormális, tehát valamennyi tényleg mérvadó szakmai szervezet azt mondja, ez az emberi szexualitás egy normális változata az azonos neműekhez történő szexuális vonzódás. Abban valóban vannak nagyon nagy komoly tudományos viták, hogy mi okozza, mire lehet visszavezetni a homoszexualitást vagy a heteroszexualitást, hiszen mindkettőt ugyanúgy magyarázni kell, egyik sem természetesebb, hogy magától értetődő, mint a másik. Egy valamiben viszont teljes tudományos konszenzus van, abból, hogy annak kapcsán, hogy valaki a homoszexualitásról hall, erről a témáról beszélnek neki, hogy azonos nemű párokat lát az utcán, vagy akár a filmekben, ettől senki nem lesz homoszexuális. Abban lehetnek viták, hogy ennek genetikai, epigenetikai okai vannak, vagy hormonális hatás éri a terhesség alatt az érintettet, vagy valamilyen korai családi formációból adódó környezeti hatások vannak. Ebben valóban vannak viták, de nem attól lesz valaki homoszexuális, mert a tévében ezt látja, vagy azért, mert az iskolában erről is tanul. Ugye itt ki a többség és ki a normalitás, vannak ennek kapcsán Magyarországon is reprezentatív közmeleinkutatások, amelyek azt találták, hogy a magyarok kétharmada azt gondolja, hogy igenis fontos, hogy a homoszexualitás témájáról az iskolában is beszéljenek, és az életkornak megfelelően, természetesen ez nem azt jelenti, hogy szexuális aktusokról kell 8 vagy 10 éveseknek beszélni, de hogy az életkorának megfelelően tisztában legyenek azzal az emberek, hogy nem csak heteroszexuális emberek vannak, a társadalom 5-8%-a homoszexuális vagy biszexuális, és ez is teljesen normális, ez is teljesen rendben van, így is lehet boldog, teljes, kiegyensúlyozott életet élni. Ha nem lehet, akkor az azért van, mert vannak olyan politikusok, vannak olyan meghatározó egyházi emberek, akik abból űznek sportot, vagy ebből szeretnének politikai tőkét kovácsolni, hogy ez ellen a csoport ellen uszítanak. Én ezt megértem, hogy a Mi Hazánk számára ez egy fontos téma, egy 1-2%-os népszerűségű pártról van szó, amely ezzel a témával szeretne bekerülni a sajtóba, ezzel próbál magának ismertséget szerezni, hogy egy rendpárti párt miért abból is sportot, hogy éjszaka középületekről zászlókat lopkod le, ez egy jó kérdés, én szerintem nem ezzel lehet rendet és példát mutatni az embereknek, ez egy jogellenes magatartás, Brand és a jog pártja szerintem nem így kellene, hogy kifejezze a véleményét. Természetesen van joguk nekik is megszólalni, van joguk adott esetben tüntetéseket szervezni, de annak ugyanúgy a jogkereteit be kell tartania, mint minden más embernek.
Bocsánat, muszáj reagálnom azokra, amik elhangzottak. Egyrészt 1-2%-os pártnak nevezte a Mi Hazánk mozgalmat. A Mi Hazánk mozgalom életében eddig 2 választáson indult, lévén, hogy egy fiatal pártról van szó. Az európai parlamenti választáson 3,3%-os eredményt értünk el, a 2019. októberi önkormányzati választáson pedig 5,1%-os eredményt értünk el, tehát a parlamenti küszöböt egy évvel, 13 hónappal a párt hivatalos bejegyzését követően sikerült megugranunk. Azt is említette, hogy éjszaka zászlókat lopkodunk, tényszerűen nem igaz, tehát egyik zászló levétele Novák Elődnek sem éjszaka volt, ez egyik délután 2-kor volt, tehát ezt éjszakának nevezni. Ellenben a házkutatás nálunk egy csavarhúzó miatt az éjszaka volt. Tehát én 4 gyermekes édesanyja vagyok, és megjelent 6 rendőr éjszaka, az tényszerűen éjszaka a házunknál, tehát én visszautasítom ezeket a tévedéseket. Az, hogy a Rend és a jog pártjának nevezett minket, azt köszönöm szépen, azt tartjuk. Ugyanakkor itt ebben az esetben a polgári engedetlenségnek az eszközéhez nyúltunk azért, mert nem volt más lehetőségünk arra, hogy ezt a szerintünk garázdaságot megvalósító zászlót eltávolítsuk a középületekről. Azt is említette, hogy a heteroszexualitás nem természetesebb semmivel, mint a homoszexualitás. Szerintem ez nem így van, hogyha a szexualitás nem csak mint örömszerzést fogjuk fel, hanem mint az utódnemzést, hiszen azért alapvetően erről van szó, akkor igenis mondhatjuk azt, hogy a heteroszexuális párok tudnak utódot nemzeni, és gyermeket világra hozni az édesanyja által. Természetesen az édesapa is fontos szerepet játszik ebben. Tehát igenis természetesebb, sőt az a természetes. Persze elindulhatunk ebbe az irányba, hogy akkor minden természetes, és akkor majd az olyan híreket is, amit most mindjárt szeretnék 2 példát mondani, hogy lehet normálisnak tekinteni, hogy egy fával közösült egy férfi a járókelők szeme láttára Debrecenben, illetve áprilisban olvashattunk egy olyat, hogy egy autóval fajtalankodott egy férfi egy benzinkúton, erről térfigyelő kamera felvételés előkerült, és a kocsi tanknyílását tönkre
ez
is tette.
Egyébként, tehát, bocsánat, ez egyébként LMBTQ téma?
Semmi tehát, köze nincs hogy a téma. Az, hogy vannak furcsa szexuális gyakorlatokat alkalmazó emberek, ez az égvilágon semmi köze nincs ahhoz, hogy vannak olyan személyek, akik azonos nemű személyekhez vonzódnak, vagy ők hozzájuk is vonzódnak. Tehát lehet itt újabb és újabb szexuális perverziókat vagy devianciákat kötni az azonos neműek közötti szerelemhez, de ennek az témának az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz. És nyilvánvalóan ezeknek a szexuális gyakorlatoknak az utcán semmilyen szerepe vagy helye nincs, tehát ilyen szempontból ez problémás, mint hogy egyébként nyilván azonos nemű párok se éljenek szexuális életet az utcán, mint hogy senki ne éljen szexuális életet az utcán, de sem a Pride, sem általában az azonos nemű párok viselkedése nem az utcai szexualitásról szól. Tehát ennek a két dolognak az égvilágon semmi köze nincs egymáshoz.
A Pride nem szól az utcai szexualitásról, az szintén szeretném cáfolni. Tehát olyan fényképfelvételek, videófelvételek jelentek meg a korábbi évek felvonulásairól, ahol bizony itt azért előfordulnak olyan másokban megbotránkozást keltő cselekmények, amelyek részei minden évben ennek a felvonulásnak.
Az, hogy mi kellett megbotránkoztat és mi nem, az részben egyéni vagy ízlés kérdése. Nyilvánvalóan vannak olyan ruházat vagy öltözködés, ami esetleg mások számára furcsa, vagy nem megfelelő, vagy nem ízléses. Ezt nyilvánvalóan ilyen előfordulhat, hiszen nem ugyanazt tartjuk ízlésesnek vagy elfogadhatónak, de szexuális gyakorlatot az utcán a Pride-on egyetlen egy alkalommal sem tanúsítottak. Ilyen eljárás Magyarországon soha nem indult, holott nyilvánvalóan indulna. Tehát, hogyha történtek volna utcai szexuális vagy Pride-hoz kötődő szexuális magatartás miatt eljárások, akkor holott tudnánk. Nem indultak ilyet a rendőrség, ezt meg lehet tőle őket kérdezni, ilyet soha egyetlen alkalommal sem tapasztalt, és nem indított ennek kapcsán eljárást.
Mire gondol, amikor azt mondja, hogy szexuális?
A rendőrségnek a magatartása vérlázító ezekben az esetekben, és ordító kettős mércét alkalmaznak a homoszexuálisok javára. Tehát az történik minden egyes évben, például ebben az évben is, amikor még úgy volt, hogy a járványhelyzet megengedő, hogy megtartsák a Pride vonulást, akkor a Mi Hazánk mozgalom jelentett be ellentüntetést a szomszédos utcába. Ezt rekordidő alatt még aznap betiltották. Amikor a Mi Hazánk mozgalom tartott felvonulást Horthy Miklós kormányzóvá történő avatásának 100. évfordulója alkalmával, akkor 2 ellentüntetést is engedélyezett a rendőrség ugyanarra a közterületre. Tehát mi a Szent Gellért térről indultunk, az ellentüntetés is a Szent Gellért téren volt, a vonulásunk során érintettük a Fővámteret, és az ellentüntetés is a Fővám téren volt. Azokat engedélyezte a rendőrség, míg mi a Pride vonulás kapcsán bejelentett ellentüntetésünket egy utcával arrébb sem engedélyezte a rendőrség.
Ennek nagyon egyszerű oka van, általában a fasisztoid pártok ellen tüntető szervezetek nem szoktak erőszakkal fordulni a felvonulókkal szemben, míg a Pride felvonulással kapcsolatban az elmúlt 10 évben több tucatnyi büntető eljárásban állapították meg, hogy a Mi Hazánkhoz, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalomhoz, a Betyársághez kötődő ellentüntetők rendszeresen erőszakosan lépnek föl a Pride tüntetésen vagy Pride felvonulásra résztvevőkkel szemben, ez a különbség.
Ez egy egészen elképesztő felfogás, ne haragudjon. Tehát az, hogy 3 éve vagy 5 éve XY emberek, amikor még a Mi Hazánk mozgalom egyébként nem is létezett, mit csináltak a Pride vonuláson, az egyáltalán nem függ össze azzal, hogy vannak alkotmányos jogai egy politikai közösségnek, és hogyha ő bejelent egy gyülekezést, egy tüntetést, akkor azt a rendőrség nem tilthatja be. Hát nem lehet előre prejudikálni azt, hogy ők majd biztos dobálózni fognak, és ezért nem tarthatják meg a tüntetésüket. Tehát ez valami egészen elképesztő.
Amikor ezek az incidensek történtek, akkor Duró Dóra képviselő asszony a Jobbik párt tagja volt. A Jobbik párt a Betyársereggel, a 64 vármegyei ifjúsági mozgalommal olyan nyilatkozatot írt alá, amelyben egyértelműen felhívta az érintettek figyelmét, hogy minden eszköz bevetve akadályozzák meg a Pride felvonulások megtartását, majd ezt követően kövekkel, molotov koktélokkal, rohadgyümölcsökkel dobálták meg a felvonulás résztvevőit, és a felvonulás végéről eltávozókat pedig úgy megverték, hogy kórházba kerültek. Nyilván van a rendőrségnek mérlegelni kell azt, hogy milyen közrendi kockázata van egy-egy ilyen tüntetés, vagy párhuzamos tüntetések, párhuzamos gyűléseknek az engedélyezésekor, és a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy nem megalapozatlan attól tartani, hogy egy párt, amely abnormálisnak, betiltandónak és a föld felszínéről eltörlendőnek tartja a homoszexualitást, ő nekik nem jó, hogyha olyan közel kerülnek egy felvonuláshoz, ahol egyébként nagy számú LMBTQ ember van, amely esetleg ilyen közrendi kockázattal jár.
Ez továbbra is egészen elképesztő elnézés. Tehát egy jogállamban ilyet nem csinálunk. Egyrészt engem soha nem látod dobálni, az abba biztos lett. Engem soha nem látod.
A munkamegosztás jól működik, mondja az ideológiát, és a végrehajtó verő emberek pedig megcsinálják, amit.
De akkor én nekem az alkotmányos jogaimat nem korlátozhatja a rendőrség, hogy kimenjek oda, mert én soha életemben nem dobáltam ilyen rendezvényen, meg más rendezvényen sem dobáltam egyébként soha életemben senkit. Tehát az én alkotmányos jogaimat korlátozza a rendőrség egyrésztről. Másrésztről akkor miért indokolt, hogy az ellenünk tüntetőknek pedig engedélyezték azt az ellentüntetését a mi rendezvényünkkel szemben, ahol többszörösen büntetett előéletű cigány aktivisták is ott voltak.
De önöket ért egyébként hasonló incidens, amiről most Dombos Tamás beszélt?
Természetesen Törökszent Miklóson is volt egy ellentüntetés, ahol szintén voltak.
De úgy értem, hogy fizikai...
De még egyszer, és még egy nagyon fontos szempont, hogyha a rendőrség ezt tudja, amit most ön elmondott, mert valószínűleg tudja, hogy voltak igen ellentüntetések az előző években, akkor a rendőrségnek megfelelő rendőri erő biztosításával meg kell akadályoznia. Egy jogállamban ez a norma, hogy a rendőrség megfelelő rendőri erő biztosításával egyrészt megakadályozza, hogy bűncselekmény történjen, másrészt aki pedig garázdaságot követel, akár az egyik oldalon, akár a másik oldalon, akkor azt mindegyiket előállítja. Az, hogy a Bibliát gyalázzák például egy ilyen Pride felvonuláson, az engem, mint keresztény embert, mint 4 gyermekes édesanyát, igen, sért. Még sem lép fel velük szemben a rendőrség.
Ez az ellentüntetés kérdése, de például, hogyha a Mi Hazánk megszervezte volna ezt a tüntetést, és egyáltalán lenne Pride felvonulás idén, és mondjuk tényleg lenne incidens, akkor önök például segítenének a rendőrségnek, hogy az önök tüntetésére kilátogatókat, és akik úgy viselkedtek, akik mondjuk a fizikai inzultust alkalmaztak a felvonulókkal szemben, hogy akkor a rendőrségnek segítenek azt mondani, hogy igen, valószínűleg ez is ez az ember volt, hiszen mi ott voltunk, velük szemtanúk vagyunk.
Tehát megint arról van szó, hogyha mi rendezvényünkön történik valamiféle incidens. Szerintünk sorozatos garázdaság valósul meg a Pride felvonuláson évek óta, és ezzel szemben a rendőrség nem lép fel. De még egy kettős mércét mondok, a mi Törökszent Miklósi vonulásunkat azzal az indokkal tiltotta be, és nem engedélyezte a rendőrség, hogy a foggyulelte ejtett közönség ugye doktrinája megvalósul. Tehát, hogy aki ott lakik az útvonalon, az nem tudja magát kivonni ennek a vonulásnak a következményei alól. Ugyanez érdekes módon a Pride vonulással kapcsolatban soha nem merül fel, azt minden évben engedélyezik. Tehát, hogy ezeket követően, hogy a mi alkotmányos jogainkat korlátozzák, azzal is, hogy betiltják az ellentüntetést, és azzal is, hogy nem engedélyezik a foggyulejtett közönségre hivatkozva, a Pride-ot mégis engedélyezik, ezek után önök, vagy bárki, még engem kér számon azért, hogyha nálunk valami jogellenes történne, jelenleg az a helyzet és az a vérlázító, de az a vérlázító, hogy a rendőrség a mi alkotmányos jogainkat korlátozza. Ez a helyzet, hogy most azt prejudikáljuk, hogy mi valamiféle jogsértést valósítanánk meg, ebben a helyzetben ez egészen elképesztő. Meg azzal támadni minket, hogy éjszaka zászlókat lopkodunk, mikor éjszaka nálunk van házkutatás egy csavarhúzó miatt, tehát ez valami egészen
nem prejudikációról van szó, tehát Torockai László milyen funkciót tölt be az önök pártjában?
Az elnökünk.
Torockai Lászlót érte már, jogerősen elítélték-e már bíróság előtt, amiatt, hogy a Pride ellen szervezkedik, erőszakra hív fel?
Nem tudom.
Elítélték. Tehát egy köztörvényes bűnözőről van szó, Torockai Lászlóról, aki egyrészt Ásotthalmon ugye olyan rendelkezéseket fogadott el, amit az Alkotmánybíróság utána nyilvánvalóan alaptörvényellenesnek nyilvánított. Nagyon egyszerűen el lehetne határolódni ezektől az emberektől. Tehát én most kérdezem önt, Dúró Dórát, hogy a Mi Hazánk egyik vezető prominenseként elhatárolódik-e a 64 vármegyei ifjúsági mozgalom?
Dehogy határolódik.
Nem határolódik el. Erről van szó. Hát emiatt mondja azt a rendőrség, hogy kockázat van abban, hogyha ezek az emberek a Pride felvonulás mellett, attól közvetlen utcára, hiszen olyan emberek jelenlének meg ott, akik ilyen erőszakos magatartást fejtenek ki, és a tüntetés szervezői pedig nem határolnak el ezektől az erőszakos magatartásoktól.
Ez olyan, mint hogyha ön azt mondja, ha valaki egyszer a boltból lopott, az következő, azt több a hátralevő életében soha egy boltba se engedjék be, mert na, tessék, boltból lopott, hát soha többet ne engedjék be. Hát egészen elképesztő, ne haragudjon. Attól, hogy egyszer valaki, akár hirtelen felindultságában, akár azért, mert a rendőrség nem lép fel a valódi garázdákkal szemben, ezért szabálysértés követel, ez nem jelenti azt, hogy az ő alkotmányos jogait bárki korlátozhatná. Tehát, hogyha ezt megint nem tudják belátni, ez megint egy elképesztő.
Szerintem
tehát
ezt a témát, szerintem zárjuk le, mert ez egy olyan dolog, amit szerintem még sokáig tudnánk húzni, de azt hiszem, hogy mindenki elmondta az érveit, és az összes érvét elmondta nagyjából. Azt akkor szerintem értjük, hogy a Mi Hazánk szerint a Pride az egy nem megfelelő bemutatása a homoszexualitásnak. Van-e bármilyen módja annak, ahogy ez szóba kerülhet a közéletben, iskolákban, ahogy ez megjelenhet?
Úgy gondolom, hogy leginkább ez magánügy. És az lenne a legfontosabb, hogyha ezek az emberek, hogyha már ilyen, ezt az utat választják az életükben, hogy ilyen életmódot szeretnének élni, akkor azt a négy fal között csinálják. Tehát sem én, sem semmelyik heteroszexuális ember nem tart ilyen vonulásokat, nem kérkedik azzal, hogy ő neki milyen a szexuális orientációja, hanem magánügyként képes ezt kezelni. És nekünk a propagandával van alapvetően a problémánk, tehát azzal, hogy ezt egész héten keresztül még fővárosi önkormányzat fenntartásában lévő mozikban is, még Tarlós István főpolgármestersége alatt is tarthattak ilyen rendezvényeket, ilyen fesztiválokat, illetve az is, hogy például Novák Elődöt nem engedték be egy ilyen rendezvényre, amely Újbudán valósult meg, és ő Újbudán önkormányzati képviselő, tehát ez is egészen elképesztő, hogy egy saját városában egy önkormányzati képviselőt nem engednek be egy rendezvényre.
Semmi köze ahhoz, hogy négy fal között vagy nem négy fal között csináljuk. Ugye 2018 tavaszán egy szegedi rendezvény négy fal között egy kávézóban tartották. Ehhez képest a Mi Hazánk fiataljai megjelentek, ott erőszakosan léptek föl, kitépték a laptopból a kábelt. Ugye a tavalyi évben, ha jól emlékszem, 8, és az idei évben is már 4 olyan rendezvényt, amely zárt körben, tehát kávézókban, mozikban, irodaházakban zajlik. Oda mennek a Mi Hazánkhoz köthető aktivisták, és ott erőszakosan lépnek fel, több büntetőeljárás is folyamatban van ellenük, hiszen egyrészt becsületsértő kifejezéseket mondtak, másrészt a szervezők útmutatóit nem tartották be, harmadrészt fenyegették a résztvevőket, negyedrészt magánterületre bementek, és onnan rendőrségi felszólításra sem voltak hajlandóak elmenni. Szó sincs arról, hogy csak a Pride-on lenne a Mi Hazánknak problémája. Bármilyen rendezvényt tart egy LMBTQI csoport, akár a saját tagjai számára, akár a nyilvánosság számára, ők ott megjelennek, és azt megpróbálják szétverni.
Tehát ezek nem négy fal között, bocsánat, a négy fal között az nem azt jelenti, hogy ne a szabad téren csinálják, hanem ne propagálják, ne hirdessék, ne tegyék ezt az emberek gondolkodásának a középpontjában, ne neveljék erre a fiatalokat, hogy a homoszexualitás az hogyan kell elfogadni, mert ennek az elfogadásnak, meg az érzékenyítő programoknak a leple alatt valójában egy propaganda tevékenységet folytatnak, hogy ezt most egy házban, vagy egy kávézóban folytatják, vagy az utcán folytatják.
Mi az, hogy propaganda? Tehát, hogy amikor ő mondjuk azt mondja, hogy ön egy keresztény értékeket képvisel, akkor most keresztény propagandát folytat?
Igen, én vállalom. Így van, én propagálom a családot, propagálom a kereszténységet, szerintem ez egy érték, és egyébként olyan szervezetekről van szó, szóval megmondom, mi a probléma, olyan szervezetek, amelyek nem azért jöttek létre, hogy a fiataloknak erről a témáról előadást tartsanak, hanem azért jöttek létre, hogy egyébként a tagjaiknak ezt a speciális szexuális orientációját képviseljék, és az ő jogaikért harcoljanak, ők tartanak olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat, amelyekben megpróbálják ezt bemutatni. Ők nem erre vannak szakosodva, nem ez a fő tevékenységük, hanem azért jöttek létre, hogy a saját tagjaiknak a jogait érvényesítsék.
Itt óriási tévedés van. Tehát ugye itt a tavaly évben a Mi Hazánk mozgalom benyújtott egy parlamenti törvényjavaslatot, amely a szexuális felvilágosítást szerette volna valamilyen formában korlátozni, arra hivatkozva, hogy a melegség és megismerés program most megpróbál az iskolákba betörni. Könyörgöm, ez egy 20 éve jól működő iskolai képzési program. 20 éve. Az, hogy a mi hazánknak ez éppen most tűnt föl, ez egy fura dolog. Több száz iskolában jártak az elmúlt időszakban, elég az elmúlt szomorú években. Pedagógusok hívják meg őket, mert elismerik azt, hogy ennek a programnak értéke van, ugyanis ezen a programon keresztül a fiatalok... Az iskolában egy meleg és egy leszbikus ember megy el, és ott beszél arról, hogy ő neki milyen volt, meg milyen volt rádöbbenni arra, hogy ő meleg vagy leszbikus, hogy milyen nehézségei voltak, hogy mik azok a kifejezések, homoszexualitás, transzneműség, amely ezt a közösséget érinti. Nincsen szó szexuális gyakorlatokról, itt nem arról van szó, hogy bárkit bármiről szeretnének meggyőzni, hogy így vagy úgy élje a szexuális életét. Egyszerűen egy információ átadásról van szó. Ezt a számos egyetemi közegben működő pedagógiai területen dolgozó munkatárs dolgozta ki ezt a programot, a program vezetői között is pedagógusok vannak, olyan önkéntesek mennek el iskolákba, akik hosszú önkéntes képzésen vesznek részt, és ott megtanulják, hogy hogyan lehet erről a témáról úgy beszélni, hogy az az életkornak megfelelő legyen, hogy azokra a kérdésekre választ adjon. Ha ez a program nem működne jól, nem lenne értékes, nem lenne hasznos, akkor az iskolák nem hívnák meg. Ehhez képest meghívják.
Tehát azt szerintem abban már önellentmondás van, hogy személyes élményeket mondanak el, és kizárólag információ átadás zajlik. Tehát személyes élmények alapján nyilvánvalóan elfogult információ átadás zajlik ezekben a programokban, ezekben az előadásokban. De már önmagában az a tény, hogy a fiatal gyerekeknek ebben a témában tartunk előadást, erről beszélünk, ezek az LMBTQ, nem tudom hány betű van még oda a végére vigyeztve, emberek, hogy hogyan élték ezt meg, és hogyan élik az életüket, már ez önmagában egy értékválasztást jelent, hogy mi ezt fontosabbnak tartjuk, mint mondjuk azt, hogy mivel küzd meg egy fiatal nő, amikor édesanya lesz, hogyan viszonyul a saját testéhez, hogyan viszonyul azokhoz a változásokhoz, amelyek az anyává válással az ő életében bekövetkeznek.
Végre találtunk egy pontot, ahol Duró Dórával azt gondolom, hogy egyetértünk mi is. Nagyon fontos az, hogy a családról, a szexualitásról, a gyermekvállalásról, a fogamzásgátlásról, a kiegyensúlyozott párkapcsolatról, ezekről legyen szó az iskolában. Nincs köztünk vita. Nincs köztünk vita. Abban van közöttünk vita, hogy szerintünk egy 4 éves középiskolában, ahol a 4 év során évente 45 héten keresztül, egy héten 5 napon, egy nap 6-8 órán keresztül ki lehet számolni, hogy hány 10 000 órát hallgat végig egy diák, 1 vagy 2 órát homoszexualitás kérdésről is lehet beszélni. Ez az óriási különbség a kettőnk között. Duró Dóra szerint ennyi se, a 0,001%-a az iskolaidőnek se fordítódjon arra, hogy beszéljünk a szexualitásnak ezzel a vetületéről. Szerintünk viszont ebbe az iskolai nevelésbe igenis bele kell, hogy férjen az, hogy beszéljünk homoszexualitásról, beszéljünk transzneműségről, hiszen ott vannak a fiatalok az iskolában, azok a meleg fiatalok, azok a transznemű fiatalok, akik pont a tinédzser korukban élik meg a legnagyobb válságot, lesznek öngyilkos gondolataik, mert semmit nem hallanak erről a témáról. Azokban az iskolákban, ahol van erről szó, ahol ilyen programokat meghívnak, sokkal kiegyensúlyozottabb az iskolai légkör, az LMBTQ fiatalok elismerve és elfogadva érzik magukat, nem lesznek drogfüggők, nem lesznek alkoholisták, és nem lesznek öngyilkossági gondolataik, ez a célja ennek a programnak.
Ez így elég...
Bocsánat, nem csak, hogyha jól értem, akkor önök szerint a homoszexualitás, mint olyan, az ne kerüljön szóba az iskolákban.
Így van, tehát ne folyjon ez akkor... a kapcsolatban semmiféle propaganda tevékenység, sem az utcán, sem a kávézókban, sem az iskolákban, illetve az én javaslatom és a mi javaslatunk egész pontosan arról szól, hogy legyen egy minisztériumi kontroll azok felett, a programok felett, amelyek a szexuális felvilágosítás témájában az iskolában megvalósulnak.
Nem szexuális felvilágosításról folyik
csak még egyszer szó. Tehát... Mondan, egy nagyon jó párhuzamot mondanék, droghasználat esetében szintén van ilyen kontroll. Tehát nem lehet a középiskolákban a kábítószer fogyasztást propagálni, mert azok a szervezetek, amelyek ezt tűzték az ászlajukra, lehet szó, így van szó, csak olyan szervezetek tehetik ezt meg, akinek erre kifejezetten engedélyt adott a minisztérium. Tehát van egy olyan szakmai állami kontroll a fenntartó részéről, amely biztosítja azt, hogy nem fogják a fiatalokat a droghasználatra ránevelni. Még egy gondolatra reagálnék, ez, hogy most egy tanóra, vagy mennyi tanóra rában beszélünk erről. Az élet a tananyagon, tehát az ismeret átadási tananyagon kívüli foglalkozásoknak a száma az iskolákban egyrészt rendkívül csekély, másrészt a pedagógusok sorra panaszkodnak arról, hogy így is óriási az a tananyag mennyiség, amelyet át kell adni a fiataloknak, tehát például az osztályfőnöki órák helyett is nagyon gyakran tartanak történelem, matematika, bármi más tanórát, tehát az, hogy most hány 10 000 órából lehetne egyet a hogy homoszexualitásról tartani. Én úgy gondolom, hogy nem lehet, tehát ennél sokkal fontosabb dolgokról sem tanulnak a gyerekek, nem ismerik a vasúti menetrendet, nem tudnak a postán egy levelet feladni, tehát egy csomó olyan fontosabb kérdés van, amely miatt igenis nem fér ez bele.
Csak ez nem zárja ki egymást.
Egyáltalán nem zárja ki egymást. Megint van egy pont, ahol megint egyetértünk Duró Dórával, én is azt gondolom, hogy ez a fajta lexikális tudásra építő oktatási rendszer, ami Magyarországon van, ez nem jó. Ez nem készíti fel a fiatalokat sem arra, hogy a munkaerőpiacon megfelelően el tudjanak helyezkedni, sem pedig arra, hogy az élet viteléhez szükséges gyakorlati ismereteket elsajátítsák. Ebben azt hiszem, hogy egyet tudunk érteni, de hogy ebben a reformba, ami a mondjuk a lexikális tartalmak visszavágására vonatkozna, ne férne az bele, hogy egy vagy két órát a homoszexualitás kérdéséről beszélnünk az iskolákkal, olyankor, amikor tudjuk, hogy ezek a fiatalok ott vannak. Ugye gyakran fölmerül ez a kérdés, hogy mennyi emberről van szó, meg mennyi embert érint ez. 5-10% az embereknek homoszexuális, biszexuális. Ez azt jelenti, hogy minden egyes iskolában, minden egyes osztályban 1-2-3 diák, nyilván attól függően, hogy épp hogy alakul véletlenszerűen, érintett ebben személyesen.
Oké, akkor tegyük fel, hogy egy Mi Hazánk kormány van, és mondjuk kapnak egy oktatási minisztériumot, hogyan kezelnék ezt a témát? Tehát, hogyha mondjuk hogyan jelenne ez meg az iskolákban? Tehát mondjuk ott van egy 11 pár éves gyerek, aki érzi azt, hogy lehet, hogy nem úgy gondolkozik a szexualitásáról, amiben így ébredezik, mint a többség. Egy Mi Hazánk kormány alatt mi lenne ezzel a gyerekkel?
Én Böjte Csaba iránymutatását követném ezzel kapcsolatban, hogyha mi tényleg kormányzati tényezővé tudunk válni, aki szintén saját tapasztalatai alapján, tehát hozzáforduló tizenévesek alapján mondta el, hogy ezek a hajlamok, hogyha erősebbek, például vannak olyan emberek, akikben az agresszivitásnak a hajlama erősebb, ugye erről is beszél Böjte Csaba, van akiben a lustaság, a passzivitás, és vannak akiben a szexuális késztetés, vagy a homoszexualitásnak a hajlama jelenik meg erősebben, és azt mondja erről Böjte Csaba, hogy ez önmagában nem bűn, bűnné akkor válik, ha teret enged neki az ember, ha nem uralja. Egy gyilkos sem hivatkozhat arra, hogy benne az erőszakosság genetikailag kódolva van, ezért mentsék fel őt tettének
következményei. Bocsánat, egy kicsit ez a reparatív terápiákra hajaz, hogy azt támogatnák ezek szerint.
Így van.
Tényleg egy cölibátust fogadó pap a legautentikusabb forrás szexualitás párkapcsolati kérdésekben. Az égvilágon semmit nem tud róla, Böjte Csaba, elnézést kérek. Azok tudnak erről a témáról beszélni, akik érdemi szakemberképzésben részt vettek, pszichológusok, orvosok, és ott a megfelelő tudományos alapokon tudnak érdemben nyilatkozni. Én nem zárom ki azt, hogy Böjte Csabához fordult 5-10 olyan fiatal, nyilván vallásos közegből, ami rendkívül elítélő, rendkívül negatívan áll hozzá a homoszexualitás kérdéséhez, hogy ők a papjukhoz fordultak, és azt mondták, hogy valamilyen formában segítsenek. És azt se tartom kizárva, hogy Böjte Csaba tudott ezeknek a fiataloknak segíteni, azt tudta nekik mondani, hogy a vallási, vagy az egyházi útra lépve ti meg tudtok ezzel a teherrel birkózni, de ne Böjte Csaba legyen az autentikus forrásról, hogy általában a homoszexualitásról, vagy a szexuális irányultságról mit gondoljunk, és visszautasítom azt, hogy a homoszexualitást, az emberi szexualitás természetes velejáróját a gyilkossággal hasonlítsuk össze. A homoszexualitás, az azonos neműek közötti szerelem és szexualitás senkinek semmilyen kárt nem okoz. Az, ha valaki másik embereket megver, feléjük agresszióval fordul, mint ahogy a Mi Hazánk és a hozzá köthető aktivisták például a Pride felvonulásokon vagy ezeken az eseményeken viselkednek, az árt másoknak. A homoszexualitás senkinek sem árt.
Bocsánat, térjünk vissza a reparatív terápiákra, mert azért ezek nagyon vitatott dolgok. Annyira vitatottak, hogy például Németországban ezt betiltották 2 évvel ezelőtt a tizenéveseknek, tehát hogy ezt már nem lehet alkalmazni, meg egy elég nagy konszenzus van a pszichológusok között arról, hogy ezek haszontalanok. Ezt önök mégis támogatnak ezek szerint.
Én elmondtam az előbb Falus Andrásra is hivatkozva, Tárkány Ákosra is hivatkozva, Böjte Csabára is hivatkozva. Én ezt az értékrendet tudom képviselni, tehát és ezeket a tudományos eredményeket tartom mérvadónak, hogy amely szerint a homoszexualitásnak a kifejeződésére nem öröklődő hatások is hatással vannak.
De azt nem azt jelenti, hogy át lehetne nevelni embereket, könyörgöm. A minden kutatás azt mutatja, hogy azok a terápiák, amelyek azt ígérik, hogy majd kigyógyítják a melegeket a homoszexualitásukból, azok vagy hatástalanok, vagy kifejezetten károsak erre az emberekre, mert olyan fokú bűntudatot keltenek benne, ami után a depresszióhoz, öngyilkossági gondolatokhoz és öngyilkossághoz vezet. Én tényleg megkérek minden magyarországi szülőt vagy tanárt, aki azt fontolgatja, hogy reparatív terápiára küldi a meleg fiatalokat, hogy gondolját, hogy milyen felelőssége lesz abban, hogy ez a fiatal utána egy gyilkosságot követel.
Pride hivatalos Facebook oldala, illetve maga a Pride-nak a honlapja is szivárványa körülvett Szent Koronával reklámozta például az idei Pride-ot, egy ilyen képet osztott meg. Hát ebből borítékolható volt, ugye nyilván, hogy felháborodás lesz, és több ilyen dolgot is lehet felhozni az elmúlt évekből. Jó-e, hogy meg jót tesz-e így az önök ügyének, hogy ilyen provokatív célokkal, vagy képekkel állnak ki, meg ilyen megnyilvánulásokkal állnak ki, ami tutira provokációnak lesz véve másoktól, és akkor megint van egy ilyen vihar a biliben, hogyha...
Mi az üzenete annak, hogy egy szivárványzászló a Szent Koronával ott van? Az, hogy az LMBTQ emberek ugyanúgy részei a magyar nemzetnek, ugyanúgy részei ennek a társadalomnak. Nyilvánvalóan van egyfajta gondolkodásra serkentő provokációban. Én ezt nem zárom ki, bár nyilván ugye én a háttértársaságot képviselem, nem pedig a Budapest Pride-ot, tehát arról, hogy ők ezt miért tették ki, őket érdemes megkérdezni. De ennyi az üzenet, hogy az LMBTQ lét és az, hogy magyarok vagyunk, ebben az országban élünk, ide tartozunk, ez nem zárja ki egymást. Ugyanúgy részei vagyunk a magyar nemzetnek, azok is, akik a határokon belül, meg azok is, akik a határon túli magyarként LMBTQ emberek. Nagyon érdekes, hogy vannak egyébként a Vajdaságban, Erdélyben is LMBTQ magyar meleg csoportok, mert hogy mindenütt létezik a homoszexualitás, mindenütt létezik a transzneműség. Erre hívta fel a figyelmet. Én szerintem ez csak olyanok számára megalázása ez a Koronának, akik nem tudják elfogadni az LMBTQ emberek létét. Hogyha valaki egy kicsit belegondol, akkor ez egy kifejezetten pozitív üzenetű kép volt, ugyanúgy, mint ahogy pozitív üzenetű az, hogyha egy szivárványzászló és egy magyar zászló van egymás mellé téve, azt mutatja, hogy összetartozunk, ugyanúgy részei vagyunk egy közösségnek. Én szerintem ez egy fontos pozitív üzenet.
Önmagában megint önellentmondást vélek felfedezni abban a kifejezésben, hogy gondolkodásra serkentő provokáció. Tehát a provokáció az érzelmet vált ki az emberekben, és nem gondolkodásra fog serkenteni őket. A provokáció az egész, épp hogy az ellentétes irányba hat. Mi emiatt is feljelentést tettünk, tehát a Mi Hazánk mozgalom nemzeti jelkép megsértése miatt feljelentést tett ez emiatt a logó miatt.
Miért sérti a nemzeti jelképet, a koronát az, hogyha egy csoport, amely egyébként a szivárványban egy pozitivitást, egy sokszínűséget jelez, összekapcsolja az ő pozitív identitását a Szent Koronával. Mi ebben a megalázása a koronának?
Az, hogy ez ismételten egy olyan ön által is említetten, és szerintem a Pride szervezői által is vállaltan egy provokáció a Szent Korona ellen, amely egy nemzeti jelkép. Tehát tudták jól, hogy ez megbotránkozást fog kelteni szintén több millió magyar emberben, és mégis ehhez az eszközhöz folyamodtak, mert polgárpukkasztásra akarták használni azt a nemzeti jelképet, amely szintén akkor visszatérek nekünk keresztény magyar embereknek, heteroszexuális embereknek, egy szent, sérthetetlen, érinthetetlen jelképünk. És ezt szintén propaganda tevékenységre felhasználni a magyar Szent Koronát, ez szerintünk vérlázító. És nem arról van szó, hogy le akarom tagadni az LMBTQ emberek létét, meg nem tudom milyen ilyesmi dolgokat mondott, hanem arról van szó, hogy ez nem való az utcára, nem való az iskolákba, nem való a Szent Koronához pláne, hanem ez magánügy. És hogyha ezt nem akarnák ilyen agresszív, provokatív eszközökkel propagálni országvilág elé, akkor ebből az egész ügyből semmi probléma nem lesz.
Ez nem igaz, hogy nem lenne probléma. Tehát nyilván azért kell ezekről a témákról beszélni, mert ma Magyarországon az LMBTQ embereket mind a jogszabályok által, mind pedig a hétköznapokban, a munkavilágában, az iskolában, a családban, az egészségügyi ellátórendszerekben számos olyan hátrányos megkülönböztetés éri, ami ellen fel kell lépni. Nem a homoszexualitás propagálásáról van szó, egyszerűen arról, hogy beszéljünk arról, hogy van itt ma Magyarországon egy 5-8%-os társadalmi csoport, amely súlyos hátrányos megkülönböztetést szenved az élet számos területén, és ezzel ellen fel kell lépni.
Ezt én vitatom, bocsánat, okay. Tehát én ezt vitatom. Egyrészt arra, hogy őket hátrányos megkülönböztetés éri jogszabályok
által. Bocsánat, ez kapcsolódik egyik utolsó kérdésemhez, hogy arra kérem mind a kettőjüket, hogy arról fejtsék ki a véleményüket így röviden, ugye a beszélgetés végén, hogy összességében egyébként az elmúlt 10 évben az LMBTQ emberekről szóló diskurzus, az ő megjelenésük a társadalomban, akár a politika szintjén, ez egy önök szerint összességében egy pozitív irányba indult el, és ha igen, miért?
Én szerintem az mindenképpen pozitív irány, hogy egyre több ember meri felvállalni azt, hogy ehhez a csoporthoz tartozik, meri elmondani a szüleinek, a barátainak, a családtagjainak, a munkatársainak, és ez nagyon fontos. Hazugságban élni nagyon nehéz, és az, hogy erről a témáról végre van egy társadalmi diskurzus, ez hozzájárul ahhoz, hogy emberek mernek maguk lenni, és szerintem ez a legfontosabb.
Én is úgy látom, hogy egyre nagyobb teret hódít sajnos ez a propaganda tevékenység, amelyet egyébként például Barabás Richárd is kifejtett, aki szintén vállaltan homoszexuálisként Újbuda alpolgármestere, aki szintén elismerte, hogy mennyire jó itt Magyarországon, még a jogszabályok kapcsán is a helyzete a homoszexuálisoknak. Szerintem ez katasztrófa, és visszatérek még egyszer ahhoz, hogy nem beszélünk eleget arról, hogy fogy a magyar, hogy a demográfiai mutatóink katasztrofálisak, és bizonyítottan munkaerőpiaci hátrány az édesanyákat éri Magyarországon. Ha valaki, mi egy olyan társadalomban élünk, hogyha valaki gyermeket vállal, az kevesebbet fog keresni, ha édesanyává válik. Ez katasztrófa. Erről kellene beszélnünk.
Ezzel egyetértek, a Mi Hazánk is akkor erről beszél, és ne a zászlókat lopkodjon, és ne a LMBTQ közösség eseményeit próbálja megakasztani.
Beszélek erről, csak amikor erről tartok sajtótájékoztatót, akkor nem hívnak meg beszélgetésre.
Egyetlen egy dolgot még, Novák Elődöt rabosították valóban. Hogy áll most az ő ügye, illetve hát vannak szervezetek, például a Kutyapárt szólította föl az embereket, meg azt hiszem pont itt a Jövő TV-n is volt egy olyan akció, hogy küldjenek szívavárványos zászlót a Mi Hazánknak, illetve önöknek. Pontosan mi történt önökkel az elmúlt pár napban, illetve mi lesz a szivárványzászlókkal, amiket kapnak?
Eddig nem kaptunk szivárványos zászlót, úgyhogy hál' Istennek ezzel még nem kell foglalkoznunk. Novák Elődöt valóban rabosították, 2 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegeti a rendőrség, megtörtént a kihallgatása, a házkutatást tartottak nálunk egy csavarhúzó miatt, ami egészen elképesztő rendőri túlkapás, úgy gondolom. Tehát ez is szintén a rendőrségnek a kettős mércéjét mutatja, az eljárás folyamatban van, természetesen az összes jogorvoslati lehetőséggel élni fogunk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Duró Dóra, a független országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk elnök helyettese, illetve Dombos Tamás, a Háttértársaság ügyvivője volt a helyzet vendége. A podcast minden korábbi adását megtaláljátok az Azonnalin, Spotify-on, iTunes-on és a Google Podcast felületén. Iratkozzatok fel mindenhol, és ne felejtsétek el ugyanezt megtenni a hírlevelünkkel, a reggeli feketével sem. A figyelmeteket megköszönve búcsúzik a műsorvezető Galavics Patrika, viszont hallásra, sziasztok!